2024. október 29-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Egyre többen keresik a hagyományos, egészséges termékeket. Tankó Péter gyímes felsőoki vállalkozót kérdezzük.
Az igény, hál' Istennek, egyre nagyobb kezdett lenni a valamikori termékek iránt.
Minőségi pálinka készül az idei gyümölcsökből az etédi Székelytitoknál. Kovács Elek főzőmester válaszol kérdéseinkre.
Az idén sikerült jó barackot főzni, most körtét főzünk, szilva is elég jól sikerült az idei, vadkörte lesz majd, bírs, megjönnek az őszi gyümölcsök, tökény, galagonya, ezekből megpróbálom még újra főzni.
Majd a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Átlagos év volt az idei méhész szemmel nézve, véli a Máréfalvi Dávid Domokos méhész.
Az idei év egy jó átlagos év volt, nem volt olyan, mint a tavalyi, mert a tavaly az egy rekord év volt, rekordnak számított, de én meg vagyok elégedve.
A gelencei Kelemen Dénes nyugalmazott tanítót a szükség rávitte, hogy több szakmát is kitanuljon. Többek között a fafaragást is magas szinten műveli.
Több mesterséget üztem. Motorkerékpar javító voltam. Utána szentképet másoltam. Festészettel is foglalkoztam.
Sok nehézséggel küzdöttek fiatalkorukban, ma mégis szeretettel emlékszik a múltra a Homorod János falvi György Anna.
Jó volt a gyermekkorunk. Lementünk Daracig, énekeltünk határszélén, mennek a vadászok. Akkor mentünk fel Városfalva felé, volt majális. Olyanok voltak a majálisok, hogy még reggel felé is jártuk.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Tankó Péter vagyok, az örökös Tankó Péter.
Évek óta azt mondja, hogy felad a vállalkozásra, rábízza a fiúkra, és még mindig itt van a vállalkozásba, teszi a dolgát.
Hát ez úgy van, hogy a szükség törvénybont. Ha kell, akkor itt lődörgök, ha nem kell, akkor máshol lődörgök, de ott kell legyek azért mindenütt, ahol érdekel valami engemet.
Mennyit változott a vásárlói szokás, mondjuk a kenyereknél, a péktermékeknél?
Hát mondjam úgy, hogy az igény, hál' Istennek, egyre nagyobb kezdett lenni a valamikori termékek iránt. Tehát az a pityókás kenyér, mi pityókának mondjuk, az a nagy volumenű kenyér, amit ha kell, akárhány felé elvágunk, és vonzza az embereket, azok a régi ízek, talán mindenki nem a műzlit és a különböző modern élelmiszereket használja, hanem visszakezdett, hála a Jóistennek, jönni a régmúlt ízek.
Milyen új termékkel lehet akkor előrukkolni, ami valójában régi, de a mai embernek új?
Mondjam azt, hogy kell diverzifikáljuk mindig, hogy valami vonzó legyen, megragadó legyen a termékbe. Most mondom, készítsük ezeket a nagy kenyereket, 3-4-5 kilósokat, amelyik formára óriási, tehát nagy kenyerek ezek. Valamikor nálunk úgy mondták eznek a kenyérnek, hogy a taliga kerek. Tehát a talig akárek az volt, amikor az asszony sütött 3-4-5-6 kenyeret egy kemencébe, és akkor mondta a férjem uram, hogy na asszony, pakolja tarisznyával talig akareket, mert megyek kaszálni. És akkor elment egy hónapig kaszált ott a hegyeken, a hátsó havasokon, a hátsó kaszálókon, és az a kenyér kitartott neki az alatt a 2-3 hétig, addig, ameddig ő csinálta a szénát.
Én azt vettem észre, hogy minél nagyobb a kenyér, annál másabb az íze, pedig ugyanabból a masszából készül. Ez csak én érzem így, vagy ez így is van? Olyan, mint amikor egy nagy kondérra főzzük a levest is, ha kicsi tételbe főznénk, akkor más lenne az íze, nagy tételbe jobb az íze.
Valamikor régmúlt katonaságom idei példára térnék vissza, hogy olyan passzújfőzeléket, vagy olyan káposztafőzeléket, mint ott a nagykazánban, ahol 500-600-1000 kilót főztek meg, olyant itthon sem sikerült soha se csinálni, olyan ételt a káposztából, a faszújkából, a pityókából, akármiből. Na ez is úgy van, hogy azok az élelmiszer, főleg ugye a lisztből fel kell szabaduljanak azok az enzimek, ahol azok az élesztő baktériumok minél jobban tudnak dolgozni, annál ízletesebb lesz az a kenyér.
Kovásszal készül ez a taliga kerék, vagy élesztővel?
Helyesbitek taliga kerekben állunk, úgy mondják. Nálunk a veréb is vereb. Kovásszal és az őskovásza, tehát a magkovász az nagyon fontos. Az lehet már egy hónapos is, elindítsa azt a folyamatot, amit az elébb mondtam, hogy azok az enzimek, ami a lisztben van, és fel kell szabaduljon ahhoz, hogy jó íze legyen, azok ettől szabadulnak fel. Egy kicsit savanykásabb, tehát nem olyan édes ízű a kenyér, mint egyébként, mert az a pityókás kovász, az egy kicsit meg kell savanyodjon. De ez az, amit az emberek a régi ízneket várják vissza.
Ezért vannak ilyen bukták is, hogy visszahozzuk a régi péksütemények ízét is?
Igen, hát most már készítünk édesordás buktát. Különböző krémekkel is még megvan azért az az igény, hogy nem csak a túrós, vagy az ordás, vagy az almás tésztákot, süteményeket csináljuk, hanem azokat az igényeket is akarjuk a pénzé kielégíteni, akik ezeket a modern krémeket, karamellkrém, más gyümölcskrémek, de amiben benne van az az ipari íz.
Valamikor megérjük, hogy a People's Pékségnek a kenyerébe is legyenek ilyen rovarlisztek, meg feljavítók, meg hasonló divat dolgok.
Szerkesztő úr, ezt határozottan merem állítani, és az utánam következők sem fogják azt csinálni, hogy árontsuk, ami jó van. Én adalékanyagot sem használok most se, semmilyen adalékanyagot, és annak idején azt mondtam, hogy bukjunk be azért, hogy nem vegyszerezzük az embereket, mert úgyis kapnak eleget, azért bukjunk be, és ne azért, hogy valakit megmérgezünk, és rossz egészségi állapotot segítsünk úgymond elé. Én most nem akarok ellendrukker elleni semminek, de például még a narancsnak is érzek, nagyon sokszor petróleumizat. Lehet, hogy ilyen kell legyen, de én ha akarok nyalni petróleumot, akkor inkább legyen az az én elhatározásom, és ne legyen az, hogy valaki pénzemé megetett valamivel.
Elhangzott interjúnk a Gyimes Felsőlóki Tankó Péter vállalkozóval készült, most Balázs Mezei Erzsébet énekel.
Kovács Arák vagyok, a Székely Titok főzőmesterem.
Az idei gyümölcsből milyen pálinka lesz, mennyire lesz minőségi?
Szárazság az nem mindig rossz a gyümölcsnek, mert annál több száraz anyagtartalmam van benne. Az idén sikerült jó barackot főzni, már szinte el is fogyott. Most körtét főzünk, szilva is elég jól sikerült az idei. Vadkörte lesz majd, bírs, megjönnek az őszi gyümölcsök, tehát majd a kökény, galagonya, ezekből megpróbálom még újra főzni.
Ezeket az érdekes ízeket mennyire szokták meg a vásárlók? Keresik-e a galagónya pálinkát, kökény pálinkát például?
Én azt gondolom, hogy akinek van egy kicsi értékrendje, ő szereti a minőséget, meg a különlegességeket, azok mindig kaphatóak az ilyen pálinkákra.
Mennyire segít a népszerűsítésben egy hagyományos termékvásár, vagy például van az Akovita, ahol tényleg a pálinkáknak a gyöngyét díjazzák. Ezek mennyire lendítik fel az üzletet?
Ha az üzletet annyira nem is lendítik föl, de viszont a pálinkának a minőségét, azt, hogy az emberek tudják, hogy mi a jobb pálinka, vagy maga az otthoni főzésnek a minőség javulására nagyon jó. Üzletileg nekünk talán még negatív, mert nagyon sokan elkezdenek otthon főzni, és annyira visszaesik az eladás, de viszont értékrendileg sokkal többet ad, mint másképp, ha nem lenne.
Épp gyümölcsből is lehet pálinkát készíteni, sőt, ajánlott, hogyha minőségi nedűt akarunk nyerni.
Ilyenkor mindig a sima hagyományos főzésre kell gondolni, hogyha jó alapanyagból készítem a levest, akkor jó leves lesz. Ugyanúgy van a pálinkánál is. Az alapanyag az mindig fontos, szinte legfontosabb.
Az is számít, hogy milyen kazánban főzzük?
Persze, a technológia az mindig, főleg az elválasztásnál, tehát metilalkohol, etilalkohol elválasztás szempontjából, hogy választjuk el az alkoholokat, mik jönnek ki, ott nagyon fontos.
Régebben evés előtt szoktunk pálinkát inni, de hallottam már azt is, hogy a pálinkát mindig az evés végén kellene. Önnek mi a véleménye erről?
Hát mindkettő, tehát én azt szoktam mondani, hogy a pálinkát mindig lehet reggel, délbe, este fogyasztani, mindig a mérték a fontos. Az biztos, hogy étvágyjavító hatása az már bizonyított, sőt tényként, de az is tény, hogy digesztívként egy jó zsíros kaja után egy pálinka nagyon sokat segít. Holott az egészségnek is nagyon-nagyon sokat, bár nagyon sokan ellenzik az alkoholt. Érthető is, mert nagyon sok rossz alkohol van, tehát hogyha nincs tisztán főzve, ha nincs tiszta gyümölcsből készítve, vagy megfelelő technológiával, akkor egy nagyon káros ital tud lenni, de viszont ha minden be van tartva technológiailag, gyümölcsileg minden, akkor az egészséges tud lenni, csak a mérték az a fontos.
Kovács Eleket, az etédi székely titokfőzőmesterét hallották, aránylag jól gyűjtöttek idén a méhek, az idő megszépíti az emlékeket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Hargita népi együttest hallgattuk, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha valamelyik ételünk ehetetlenül erősre sikerült, tegyünk bele egészben egy megpucolt almát. ha hétvégéről maradt húslevesünk, főtt zöldségekkel ne öntsük ki. A zöldségeket turmixoljuk össze, tegyünk bele ízlés szerint fokhagymát, sűrítsük tejföl és étkezési keményítő keverékével, engedjük fel a húslevessel, és kész a legfinomabb fokhagymakrémleves. Ha sütőben készült ételre reszelt sajtot teszünk, hintsük meg kevés morzsával, így a sajt nem ég meg, hanem szép piros és ropogós lesz. Ha nincs otthon pudingpor, könnyedén készíthető puding 1 liter tejből, 5 evőkanál lisztből, 5 evőkanál cukorból, 1 csomag vaníliás cukorból és 5 kávéskanál szitált kakaóporból. Ha rakott ételt készítünk, a tepsit vagy jénait kenjük margarinnal, szórjuk meg morzsával. Így az étel nem ég rá, és könnyebb elmosogatni.
Dávid Domokos vagyok, Mári falvi lakós, főállású méhész. 10 év külföldi tartózkodás után, mikor hazajöttem, akkor gondolkoztam, hogy mibe fogjak bele, hogy saját vállalkozás legyen, mivel hogy a szüleim és a nagyszüleim nem voltak földbirtokosok, így nem volt nagy földterület, és több időt vett volna igénybe a földterületek összevásárlása, így hát úgy gondoltam, hogy a méhészkedés egy jó lehetőség is volt, akkor egy pályázati kiírás, az akkori 112 a fiatal gazda pályázat, és akkor azt megpályáztam, és így indultam a méhészettel.
Ma is jó ötletnek tartja?
Igen, szerintem úgy gondolom, hogy ezt a fiatal gazda pályázatot minden gazdaságban gondolkodó fiatalnak ki kell használni, mert ez egy előfinanszírozás a többi pályázatokkal szemben. Szóval, hogyha sikeresnek bírálják a pályázatot, akkor előre adják a pénzösszeg egy részét, de ezzel a pénzösszeggel meg lehet vásárolni a gépeket és a fejlesztésbe belefoglaltakat, és nem kell várni, hogy az állam utolja, hanem előre megkapja. Ennek az előnye, hogy nem kell banki hitelhez fordulni, mert ugye tudjuk a román törvényhozás, hogy működik, hogy megjönnek a szabályok, minden ahol megjelenik, de ha banki kifizetésről van szó, vagy állami kifizetésről, akkor hónapokat húzódhat. Ha önrészt vett fel az ember a bankból, akkor annak a kamatok pörögnek, és az plusz kiadás.
Hány család mélyen gazdálkodik?
Jelenleg 125 körül családszám van. A méhészet olyan, mint a harmonika, mi amikor játszunk, hogy tavasszal kinyújtsuk, szaporítsuk, anyákat nevelünk, rajokat csinálunk, télire meg összenyújjuk, hogy nagy családok teljenek, meg könnyebben áttelelnek a hidegekbe.
Akkor azt jelenti, hogy vándorolni is kell.
Szoktam vándorolni, de nem állandóan, inkább álló méhészet. Mikor vándorlok, akkor akácra vándorlok, harmadik akácra, ide Meggyes környékére.
Milyen volt az idei év? Gyűjtöttek a méhek?
Az idei év egy jó átlagos év volt, nem volt olyan, mint a tavalyi, mert a tavaly az egy rekord év volt, rekordnak számított, de én meg vagyok elégedve.
Értékesítési gondok vannak? Vagy ha jó a méz, akkor lesz vevő is rá?
Odafigyelek, hogy a minőséget úgy az ízvilágban, meg a kiszerelésbe azt hozzam, és úgy tapasztalom, hogy a vásárlói körülményre gyarapodik.
Elviszik itthonról, vagy kell járni vele piacra, vagy vásárokra?
Én személy szerint nem járok piacra, vásárokra. Egy-két rendezvényen megjelenek a reklámkedvéért, a vásárlók nagy része az helyből elviszi, és vannak viszont eladóim, ahol persze ők olcsóban megkapják, és máshol értékesítik.
Hogyha jól akarja csinálni a dolgát, akkor bizonyára a látástól Mikulásig van mit tenni itt a kaptárok körül is. Sok problémával küzdik-e? Például a betegségekkel, vagy más problémával, medve problémával esetleg látogatja a munkásait?
A medve ellen a villanypásztorra védekezek, kezdetektől fogva, az télen nyáron üzembe van. Minden évben megpróbálkozik a medve bejutni a kerítésen villanypásztoron át. Szerencsémre idáig még neki nem sikerült, de nincs kizárva, hogy egyszer egy olyan egyed közeledik, amelyik már nem fél a villanypásztortól, is lazán átjön a kerítésen villanypásztoron minden, mert a szomszéd kukoricását összetörte, előtte most nemrég a szomszédból a csirkéket ette meg. Én idáig úgy érzem, hogy szerencsés voltam ilyen szempontból.
A varroa ellen ellen hogy tud küzdeni?
A varroa atka ellen régebb taktikkal védegeztem, mióta azt kivonták a forgalomba, azóta opoxistrippe, ilyen oszásavas papírcsíkokkal. Az annyira nem jött be, mert úgy láttam az idén, hogy bizony nagyobb volt az atka szaporulat. Építető kereteket használok, és ezeket, mikor a herefiasításokat befedi a család, akkor kiveszem, és abba szoktam ellenőrizni, hogy mennyi a szaporulat. Ugye ez egy biológiai hérítés is az atkával kapcsolatosan. Most vásároltam zárókezelésre batikot, és olvasom éppen a használati utasítást, hogy hogyan kell használni, hogy sok se legyen, és hatékony is legyen.
A méhészek segítik egymást, vagy azért a szakmai féltékenység jelentkezik a méhészek között is?
Tapasztalatom szerint én, akikkel tartom a kapcsolatot, azokkal az elmúlt évek során baráti kapcsolat alakult ki. Épp hívott az egyik méhész kollega, hogy ő ezt a batiket használja, és mennyire hatásos volt, és hogy alkalmazta. Én pozitív véleménnyel vagyok a méhész kollégákról.
Ezt meddig lehet csinálni ilyen nagy lelkesedéssel? Gondolom, egy idő után ez már egy életformává válik.
12 éve, hogy csinálom, igen, egy életforma is. Vannak előnyei, hátrányai, mi minden munkának, amikor szezon van, akkor sok a munka, ahogy tetszett említeni, látástól Mikulástig, olyankor szokott lenni egy segédem, pergetés, mert általában félnek a méhektől, kiszedem a kereteket, kipergetik, majd utána visszarakom. Ősz folyamán pedig az értékesítés van. Én úgy gondolom, hogyha az embernek az egészsége engedi, akkor főállásban nyugdíjaskor is, utána is hobbi szinten.
Dávid Domokos máréfalvi méhészt kérdeztük az elmúlt 4,5 percben, most Kibédi Sámuel énekel.
Nem messze van az én babám tanyája, ide látszik sulárjegenye fája. Fúj a szél, engedi, katonának kell menni, sajnálom a szeretőmet itt hagyni. Megüzentem a szeretőm anyjának, más szeretőt keressen a lányának, mert én innen se jaj, nem sokára elmegyek, a lányának szeretője nem leszek. Mert én innen se jaj, nem sokára elmegyek, a lányának szeretője nem leszek. Mert én innen se jaj, nem sokára elmegyek, a lányának szeretője nem leszek. Mert én innen se jaj, nem sokára elmegyek, a lányának szeretője.
Kelemén Dénes vagyok, 1935. szeptember 23-án születtem, és hál' Istennek azt mondom, hogy jó egészségem van, még injekciót és pirulát nem ettem.
Hány évig oktatta a fiatalságot szépre jóra?
1955-ben neveztek ki, akkor végeztem a kézművásárhelyi tanítóképzőt. Utána volt 2 év katonaság után egészen 1992-ig. Magyar Hermányba kaptam az első kinevezésemet, onnan mentem aztán katonának, majd amikor leszereltem, hazakerültem a szülőfalunkba, Felsőleménybe, Velencébe. Ott tanítottam 3 évig, onnan aztán hivatalból a szomszédfaluban, Kézdi Martonosban 7 osztályos iskolát létesítettek, és oda áthelyeztek igazgatónak. Ott voltunk 4 évig, már mi értem családommal, mert közben megnősültem. 4 év után megszűnt a felső tagozat gyerekhiány miatt, és akkor választhattam, hogy melyik nagyközségbe akarok elmenni. Gelencét választottam, és úgy kerültünk tulajdonképpen 1964-ben Gelencére. Itt végképp letelepettünk, családi házat építettem, és innen mentünk nyugdíjba. Feleségemmel 69 évet éltünk. De?
Akkor is ilyen sok gyerek volt, mert ma nem panaszkodnak az iskolában.
Én a 2 számú iskolának kezdtem a tanítást, 32 tanuló volt az osztályomban. Azt jelenti akkor 4 első osztály működött a faluba, körülbelül ezzel a létszámmal. 2 a felső iskolánál, és 2 az alsó iskolánál. Mindig az alsó tagozaton tanítottam. Közben a felső tagozaton csak amikor bejött a gyakorlati oktatás, akkor mint mester az iskola műhelyébe tevékenykedtem.
A kicsi iskolába, tehát a 2-es iskolába a falu felső feléről jártak a gyerekek, vagy az alsóról is vittek oda, hogyha szimpatikus volt a tanító?
Hát, tulajdonképpen megvolt a határ, hogy honnan, hova mennek a gyerekek.
Hány generáció ment ki a keze alól a tanítónak? Összeszámolta-e?
Hirtelen most már meg se tudom mondani. Úgy kezdtem, mindig első és negyedikig kivittem.
A tanító úr mikor kezdett el faragni? Mert számos munkája fellelhető.
Az az igazság, hogy a tanítói fizetés az mindig elég kevés volt. Közben, hogy megnősültem, 3 gyereket neveltünk, és mindig szükség volt valamihez még hozzáfogni. Mondjam úgy, hogy több mesterséget üztem. Voltam annak idején, amikor még motorkerékpár divat, illetve akkor jöttek be motorkerékpárok, autó alig volt a faluba, akkor motorkerékpár javító voltam. Utána csajüdőben nem lehetett szentképet kapni. Akkor itt a szokás, hogy az új párok a hálószobában az ágy felé nagyméretű szentképet tesznek fel, akkor szentképet másoltam, mert festészettel is foglalkoztam. Utána, hogy Gelencére kerültünk, akkor kezdtem tulajdonképpen a faragást. Faragásban főként a székelykapu, pontosan 82 székelykaput faragtam a faluba. És azon kívül történelmi emlékjeleket, itt a faluban 15 emlékjel van, amit én állítottam. Legelsőt említhetem a honfoglalás emlékmű 1998-ban, utána jött a milleniumi emlékmű az 1000 éves évfordulóra, elkészítettem az emlékművet, és akkor volt a pápánnal a 2000 éves évforduló. Az egyik imacsoportot innen meghívták a 2000 éves évfordulóra. Jöttek, hogy szeretnének a pápának vinni egy ajándékot, és képzeljek el valamit, és készítsek el egy szerény ajándékot, amit át lehet adni. Itt már megvolt tulajdonképpen a 1000 éves évfordulóra tervem, ami tulajdonképpen a magyar szent koronát és a pajzsot ábrázolja, tehát a korona, a 4 mező, Tisza, Duna, Dráva, Szláva, az apostoli kereszt, a kettős kereszt, az azért apostoli kereszt, mert amikor a Szent Istvánnak küldte a pápa a koronát, egyetlen királynak, akinek koronát küldött, akkor azt küldte a második keresztet, tulajdonképpen ezért nevezik apostoli keresztnek. Ugyanakkor itt alul látható a 3-as halom, a Tátra, Fátra és a Mátra. Amikor ez elkészült, mindig törtem, hogy mi is legyen a másik ajándék a pápának, eszembe jutott, hogy elől rá van írva 1000, és rendületlenül légy híve erre a jelre. Gondoltam a második felére, rávésem a 2000-et, és az akkori pápai mottod Krisztus Heri Hordie Semper, tehát Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Készítettem egy emlékjelt a Trianon évfordulóra. Úgy terveztem meg, hogy maga az oszlop magassága 282 mm, vagyis 282.000 négyzetkilométer volt a történelmi Magyarország, és azt az oszlopot felosztottam olyan arányba, ahogy annak idején Trianonkor szétdarabolták a Nagy Magyarországot. 92 centi a Kis Magyarország, 105 centi Románia, ott lenne aztán Szerbia, Csehszlovákia is, akik még kaptak Nagy Magyarországból. Szent István királyunk 1009-ben alapította a Gyulafehérvár egyházmegyét, és a Gyulafehérvár egyházmegye 1000 éves évfordulóra faragtam egy Teuton keresztet, ami a templom előtt van elhelyezve, egy 4 méter magas, szintén zsinde elfedett kereszt. Azon kívül itt Gelencén, mivel fával foglalkoznak az emberek, egy emberölti alatt 25 ember szenvedett halálos balesetet az erdőn. Ezeknek az emlékére is készítettem egy emlékjelt, úgy neveztem, hogy a fa áldozatai. A másik emlékjel tulajdonképpen az egy 3-as kupja. 1944. október-novemberében, amikor már a háborút átvonult, értesítették a falu bíróját, hogy küldjen 40 embert répaszedni Szépmezőre, Sepsiszentgyörgy mellé. 44 embert értesítettek, lementek, egy nap szedték a répát, mondták, hogy este viszik be a Szentgyörgyet. Megalusznak, másnap folytassák a répaszedést, közben bevagonírozták és levitték Földvárra. Onnan bevitték a Szovjetunióba, és az egész emberből csak egy jött haza. Eznek emlékére készítettem 3 nagyméretű kopját, egyik az árvák, a másik az özvegyek, a középső pedig az áldozatok.
Sok hasonló emléktárgyat kellett készíteni?
A faluba legelső volt a falu végén lévő úgynevezett kis székelykapu, azt még a csajüdőben készítettem, mikor ki kellett írni, hogy Bineac Venit, minden falu végére kötelező román csok, mert magyarul nem szabad azt kiírni.
Ma is farag?
Igen, éppen most tervezek egy politikát az unokámnak.
Hová jutottak el a munkái?
Az egyik legnagyobb munkám Gelencén kívül Gyimesbükkön az 1100 éves évfordulóra. 11 emlékoszlopot, fedett oszlopot, mindenjel van fedve, és minden évszázadnak megvan a maga jelentősége. Ugyanakkor egy kis székelykapun megyünk be, szintén a székelykaput is varogtam, úgyhogy Imesbükkön van 3 székelykapum és a 11 emlékoszlop. Magamnak szerkesztettem egy történelmi kronológiát a honfoglalástól napjainkig egész Gelencének a kialakításáig. Egy jó párszor az egyik történelmi tanárnő elhozta az osztályt, és elmondtam nekik, le is rajzoltam pontosabb dátumokat. Ez volt az egyik, amit érdekelte tulajdonképpen. A másik dolog pedig az iskolába készítettem minden évben a tabló drámát és a tabló teljesen. Úgyhogy 25 tabló drámám van az iskolában, amit én faragtam.
A gelencei Kelemen Dénes nyugalmazott tanítóval, Fafaragóval beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Mátyás Judit énekel.
Bajos, jaj, Anna, kinek csókot nem adna. Lámig értem az este, babám hozta helyembe, ide, ide hozta helyembe. Lámig értem az este, babám hozta helyembe, ide, ide hozta helyembe.
György Anna vagyok, Homorod János falvi. Itt születtem, ide voltak a szüleim.
Milyen volt a falu régebben? Mert most egy nagyon szép, kiépített falut látok én. De gyerekkorában hogy néztek ki az utcák, a házak, milyenek voltak az emberek?
Akkor még a betonút nem volt, mikor mi gyermekek voltunk, de azután, hogy kialakult, nagyon el vagyunk változva.
Betonút most is csak itt van a főúton, az utcákban még mindig köves.
Nem volt, ott nem volt. Jó volt a gyermekkorunk, lementünk Daracig, énekeltünk határszélén, mennek a vadászok, akkor mentünk fel Városfalba felé, akkor ott voltak barátnéink, már mind meghaltak, Sándor Ölgös, Szabó Margit, azokkal mentem, énekeltünk, két falutól, ára-arra, volt majál is, olyanok voltak a majálisok, hogy még reggel felé is jártuk.
Miket énekeltek? Vannak ilyen Jánosfalvi népdalok, vagy ilyen Homorod menti?
Jánosfalvi nincsen, de vannak, hogy énekeltük, mikor egy kicsit fiatalabb asszonyok voltunk, mikor egy poharról megittünk, vagy valami, akkor elkezdtem én, hogy elvesztettem zsabkendémet, meg már anyám írta, és kezdtem járni, és azt mondták, járjad, vanus, járjad.
Itt régebben voltak bálok, és én úgy tudom, hogy mindenki szeretett bálba járni, táncolni. Jó, szórakoztak itt a fiatalok.
Mikor megkezdődött a bál, akkor a központba a mozsikások húztak két nőt át este, és mentünk. Gyönyörű mulatság volt. Na.
A lányokkal ment az édesanyjuk is?
Igen, mert nem volt a falon fogas, és nem volt, hogy a kabátunkat letegyük, és mi mondtuk, a testvérem már még volt egy 5 évvel nagyobb Leán testvérem, és mondtuk, édesanyám, jöjjön, na, mert nincs hova tegyük a kabátunkat, sírt édesanyám. Édesapám mozsikas volt, primás volt, elején is utána végés lett. De mindig vitt minket a balbas, mikor 12 felé volt, akkor leszállott a színpadra, és megtáncoltat, hogy kikísér, haza kellett menni.
Más faluban azt hallottam, hogy a szülők azok a falvédők voltak.
Mondták mindig, hogy né, mennyi falvédő van. Igen, igen, igen.
Beleszóltak abba is, hogy kivel szórakozott, vagy kit választott párnak?
Nem, egyáltalán. Szép élet volt. Jó barátnénk voltak. Tiszteletes édesanyjával is. Mind együtt voltunk, együtt barátkoztunk. Aztán ők elmentek kialomba, és mi itthon maradtunk, de szép életet éltünk. Szinte az összes falu rokon.
Amikor munka volt, akkor is segítettek egymásnak? Kapáláskor, szénacsináláskor, vagy csak együtt szórakoztak?
A rokonság az mennek együtt, de erősen másabb. Elmentünk egy kossóval esténként, A központban, ahol itt kanyarodtak le, sorbaálltunk, s amelyiknek a kosó eltörött, az fizetett. Hajtottuk egy marsnak, énekeltünk, s hajtottuk egy marsnak. Az öreg, hogy kiültek oda a leventéjék kapujukhoz, nézt és kacogták, hogy mi mit csinálunk.
De miért haigálták a korsót?
Laptáztunk.
Labda helyett a korsóval haigált. Igen, de vízért mentek? Vagy csak vitték a korsót?
Éles volt a korsó. Az áll volt valamennyire romolva, s úgy hajtottus. Az, amelyik állított, az fizetett.
És ilyenkor mit fizetett? Egy decit, vagy mit?
Hát igen, mentünk. A szomszéd faluba vásárára jött Csehüdik, nyugodik békével. Voltunk a színházba oda. Mikor mentünk, hárman, négyen, asszonyok. Van énekszóval mentünk fel. Szebb volt, jobb volt. Most meg úgy is van, hogy kapunk, hogy senki bása nincs.
Akkor most már nem ülnek össze? Mert régebben összeültek, az Alszegen is voltak padok, s a Felszegen is, a Gagyaszár utcában is.
Igen, igen volt minden, csak most másabb.
Akkor most nem túlszolódnak az emberek?
Nem. Én oda a tiszteletes úrékon belül török sanyégni, oda járok vízé, a csapra, náluk még leülök, Dávidkával, máma is elmondtuk a miénket, azt mondja, mit gondolnak nekem. Mondom, Dávidka, te olyan büszke vagy. Hát miért azt mondja? Mondom, mi vagy olyan hegyes, én már öreg vagyok. Én 5 éves vagyok, így csinál nekem. És mondom, hát én nem kérdeztem, hogy hány éves vagy. Mondom, azt se tudod, hogy én ki vagyok. Menj el, azt mondja, Anus, te vagy. És nézte a telefonját a tatájának, és mindenki azt nézi ott a kanapénben. Mondom, nem is ismersz, na, de nem is hozok többet. Almát is szoktam vinni, vittem barackot, vettem, azt is vittem 2-3-ot. Mondom, de többet nem is hozok semmit, nem is beszélgetünk. Nem is tudod, én ki vagyok. Tudom, Anus vagy. Mikor jöttünk apukámmal a mezőúton, s ott voltál. Hát ez a mezőút az ennyi. De honnan jutott neki eszébe, Sanyit is meg lehet kérdezni, hogy a mezőúton jöttünk apukámmal, s ott lakó. Aztán mentünk törni, rendőrünk volt, s mentünk Kalalkába esténként.
Fonóba még járt?
Mindenki ott voltunk. Mindig ott voltunk. Tésztünk, tésztát süttünk, hát jó volt.
És itt divat volt, hogy az orsót lehetették maguktól is, hogy puszit kapjanak?
Sok, hogy kellett adjunk. Igen, bizony. Sok minden volt. Édesanyám nem ide valósi volt. Ő udvarhályi volt. Ő nem szeretett jönni, menni ide. Aztán mi hívtuk magunkkal, hogy édesanyám jöjjön.
Van, akivel nosztalgiázzon? Van, akivel az idősekkel megbeszélje, hogy milyen volt akkor, emlékszel, amikor ezt csináltuk, azt csináltuk?
Emivel vagyok még, amennyire. Emivel, Sancsival. Ők még Brassóval is felhívnak, hogy vagyok. Áramlott volt a televízió, ezt a sporttelevíziót ők hozták, ketten felszerelték. Jól vagyunk együtt, és felszoktam menni, hogy a vérnyomásomat és megmérjás.
Rendezett itt az udvara, ezt mind egyedül végzi?
Jobb Tibi, amelyik itt az egyháznál kantor, ő szokta nekem a fivetlákozzal. A szöllőt azt én meccettem, meg én kötöztem fel, de úgy lett többet nem.
Miért?
Azért, hogy nem tudok felállani, mert nagyon szégyűlök. Az eszem az még megvan. Sokszor elmondom. A jó Isten még az eszemét megtartotta, de gyenge vagyok. Gyenge vagyok. Erős.
Más fele annyi idősön se csinál ennyi munkát, mint amennyi Tanús néni végez naponta.
Dolgozok, mind a fát. Felvágottam a tegnap karcsékkal. Mondta, hogy Anus néni, adja jó Isten, hogy még 10 évig tudjuk magának felvágni a fáját, és mondta, menj el, karcsi fiam, ilyeniket nem mond, fiam. Hát én akkor annyi idős leszek, mint édesanyám, mert édesanyám 102 esztendős volt, mikor meghalt. Világtalan volt 21 évet. Én rendőztem.
A Homorod János falvi György Anna válaszolt kérdéseinkre. A mikrofont most Kovács András veszi át.
Egy szombaton este kinyitom az ablakot, jaj, de szépen ragyognak a csillagok, nincsen annyi páros csillag az égen, ahány páros csokor maradtam el a hét. Vasárnap reggel kimegyek a kis kertbe, hogy virágot szakítsak a kezembe, páros
párossával szakítom a virágot, én is párossával csókolom a mamámat. Párossával szakítom a virágot, én is párossával csókolom a mamámat.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Csendül a nóta, perdül a lágy, most ide húz a fülembe cigány. Nyíltak a szirmok, a szíved alaszó, csúszik a föld is a talpam alól. Harma csillog, ez is töse velem, ezt a barnát magamhoz nevelem. Hajlítsd a szóra, a jóra, édesen, holton iglan a gondját viselem. Harmad csillag, ez is tös levelem, ezt a barnát magamhoz nevelem. Hajlítsd a szóra, a jóra, édesen, holton iglan a gondját viselem. Májusnak esti sóvajakért összesimul a virág a legér. Illatos éjjel az alkonyi táj, kis csalogájnak az írne fáj. Harmad csillog, ezüstös levelem, ezt a barnát magamhoz nevelem. Hajlítsd a szó, ezüstös levelem, ezt a barnát magamhoz nevelem. Hallítsd a szóra, a jóra, édesen, holt, amíg lal a gondját is ellen.
Mihály Csaba énekelt. Jövő kedden itt a Gazda Életben többek között a kénosi Mózes Enikő szörp, lekvár és sajtkészítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Sepsiszentgyörgyről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Szárazajtáról hallhatnak. Gazda Élet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Márkus Erzsébet énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Fazakas István énekel, majd Bámbó Gáborral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Nem hajlik az